Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit, akik eljöttek az ima hétnek a záró alkalmára. Van, aki panaszkodott egy picit, hogy nehéz volt ide találni, valaki boldogan mondta, hogy könnyű volt megtalálni ezt a helyet, hát nem tudom ki melyik kategóriába tartozik, de így jó ránézni így az arcokra, hogy mindenki mosolyogva most már itt tud ülni, remélem senki nem maradt a ma estél, aki ide akart érni. Nekünk, baptistáknak meg kell tanulni a rugalmasságot. Én azt hiszem, hogy nincs olyan intézmény ebben a városban, amilyen közintézmény, amit még nem próbáltunk volna ki. Minden iskolában voltunk már legalább egyszer. Művelődési ház, ifjúsági ház, közösségi ház, nem is tudom milyen épületek vannak. Szóval mindegyiket kipróbáltuk már, és ennek az elmúlt évnek az elején egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy muszáj volt újra egy új helyet keresni. És hát akkor találtunk rá erre a helyre, ahol most együtt lehetünk, ez komolyan mondom, az Isten ajándék, senki nem tudta részünkre, hogy ez a terem ez létezik. Még voltak olyan emberek, akik itt dolgoztak és azok sem tudták, csak mikor kerestünk egy helyet és mondtuk, hogy mire lenne szükségünk, akkor itt az egyik ügyintéző mondta, hogy van itt egy terem, nézzük meg, nem osztálják semmire, ez nem érdekelne bennünket. És mondtuk, hogy ez érdekelne bennünket, szóval így kerültünk ide, persze mindennek kemény ára van, de mi örömmel használjuk ezt a helyet és ezt a termet. És most örülök, hogy nem csak a baptista gyülekezet, hanem megoszthatjuk másokkal is, hogy együtt lehetünk. És így szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek, a római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus és természetesen a baptista gyülekezetből. Úgy hallottam, hogy vannak, akik talán nem is budaörsőek és most vendégként vannak itt, őket különösen szeretettel köszöntjük, hogy most itt lehetnek velünk. Szóval Isten hozott mindenkit, és Isten áldjon meg mindenkit ezen a ma estén. És nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezeteknek a vezetőit is. Vatamány Sándor a görög katolikus gyülekezetnek a vezetőjeként, lelkipásztoraként. Kedves János atyát, Varga János atyát, aki a római katolikus gyülekezet képviseletében van itt, Letőnő Püspi Ilona, református gyülekezet lelkipásztora. Szeretettel köszöntjük Lendrefi Gézát, aki az evangélikus gyülekezet lelkipásztora, aki szorongatja itt a Bibliáját, ő fogja ma este az Isten igéjét is hirdetni. Köszönjük, hogy így érkeztél hozzánk. Tényleg örülök, hogy így együtt lehetünk. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon gyorsan eltelt ez a hét. Hétfőn elkezdtük ezt az imahetet, és valahogy a napomban, hogy hazaértem délután, vagy késő este, akkor rohantam mindig valamelyik helyre. Szóval olyan gyorsan telt ez a hét. Másnak is volt így ilyen élmény, hogy olyan gyorsan eltelt. Hát most itt van a péntek, a záró alkalom, és Isten kegyelme, hogy együtt lehetünk. Én szeretném most felolvasni az első korintusi levélből Pál apostolnak a szavait, aki arról beszél, hogy az Istennek a hatalma, az Istennek a szeretete, az Istennek a kegyelme átformálja az embert. Az egész ima évnek ez volt az alap igéje, az alap üzenete. Hallgassuk most meg. Tehát első korintusi levél 15. részből ezt mondja az Isten igéje. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti az Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Én mert titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhújni, de mindnyájan el fogunk változni hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsonaszóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak a romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és egy halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig így lesz, hogy a romolható romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adta nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért szeretett testvéreim, legyünk szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjunk mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjuk, hogy a mi fáradozásunk nem hiába való az Úrban. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük ezeket a szavakat, köszönjük az Istennek az igéjét, és köszönjük, hogy ez igaz. hogy te átformálsz bennünket. Te nem akarsz a bűneinkben hagyni bennünket. Te vagy az, aki kegyelmet adsz, új lehetőséget adsz. És amíg itt érünk ezen a földön, minden perc, minden megért másodperc az életünkben egy lehetőség arra, hogy rátekintsünk, hogy megragadjuk az ígéreteidet, hogy hittel nézzünk rád, Uram, hogy hittel olvassuk a Bibliát, vagy hittel tegyünk tanúságot rólad. Köszönjük ezt, Uram. És köszönjük, hogy közben fölkészítesz bennünket arra, ami majd vár bennünket az örökké valóságban. Hogy a romlandó az romolhatatlan lesz, hogy a bűnös az megtisztul, hogy ami a pokolba indult, az meg fog változni, és megtérés által mennybe lehet kerülni. Köszönjük ezt, Uram. Köszönjük ezt a csodát, és köszönjük az elmúlt napokat, és hálát adunk Istenünk azért, hogy ebben a városban vannak keresztények, vannak gyülekezetek. Köszönjük, hogy megtartod ezeket a gyülekezeteket, sőt, megáldod. És így imádkozom, Uram, városban minden egyes keresztény gyülekezetért, hogy az ott lévő emberek tudjanak erősödni, növekedni benned, megtapasztalni ezt az átformáló hatalmadat és a te szeretetedet. És imádkozom azért, hogy azok, akik még nem tartoznak egyik gyülekezethez sem, akik nem ismernek téged, Uram, kérünk, hogy a következő napokban, hetekben, hónapokban hadd legyenek olyanok, akik majd csatlakoznak ezekhez a gyülekezetekhez, akik jönnek és keresik a te akaratodat, keresik a te vezetésedet. És Uram, így imádkozom ezért a ma estét, az imaértnek az záró alkalmáért. Kérjük a te szemlek kiáradását, kérjük azt, Uram, hogy legyél itt velünk, és vezess és taníts bennünket a ma estén is. És áld meg ezt a közösséget, amiben együtt vagyunk. És köszönjük, hogy te ezt megteszed, és köszönjük azt a bátorítást is, hogy a munkánk, az ige hirdetésünk, a tanúságtételünk az nem hiába való, hogy ennek van eredménye, van gyümölcse, hogy te vagy az, aki megáldod ezt. Köszönjük, Uram, és áldott legyen a te neved mindezért. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Kedves zenészek, meg kell benneteket, hogy gyertek. Lesz két ének, amit közösen el fogunk énekelni. Remélhetőleg lesznek sokan, akik ismerik ezeket az énekeket, hanem akkor talán közben lehet majd bekapcsolódni. Mögöttem majd a vászon lehet látni az éneknek a szövegeit. Nincsenek énekes könyvek, tehát nem kell keresni mindenki majd, hogyha a vásznak nézi, akkor látja az énekeknek a szövegeit. És a zenészek vezetnek bennünket, hogy együtt tudjunk énekelni. Használjuk ki ezeket a perceket arra, hogy a szívünket hangoljuk arra, hogy Isten tudjuk dicsőíteni.
Előtte hadd mondjak én is egy rövid mondatot. Két éve lakunk itt Budaörsön a feleségemmel, és mindig, amikor megyünk a városba és fölnézünk a környező hegyekre és a városnak a szépségeire, akkor mindig az a hála van bennünk, hogy Isten milyen gyönyörűt alkotott. És ez az első énekünk is erről szól, ezt azt hiszem, hogy sokan ismerhetjük. Nagy Istenem, ha nézem a világot, amit alkotott a Szent Szabad.
Mi nagy vagy te, Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Jól úgy csak, ugye? Kényelmesek ezek a székek. de Isten igéjét felállva hallgassuk meg. Jézus mondja, a laodíceai gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, és nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen vagy. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki szégyenteljes mezítelenséged, és szemgyógyító írral kent be a szemedet, hogy láss, akiket én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Légy buzgó tehát, és térd meg, íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amint én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd lélek és élet, add, hogy számunkra is ezzel legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, 2012 ökumenikus imahete van, és ahogyan azt már nagyon is jól tudjuk, ez az a hét, amelyik az új esztendőnek a harmadik teljes hete, ez tehát az ökumenikus imahét, és most a mi záró alkalmunkhoz érkeztünk, és ahogyan hallottuk, valójában ez a Korintus beliekhez írott első levél 15. fejezetéből, ez az ige szakasz volt az egésznek az alapja ennek az imahétnek, és azok a különböző igék és ige szakaszok, amelyeket a hét folyamán felolvastunk, és az ige hirdetések is elhangzottak róla, azok tematizálva voltak, és ilyen témák hangzottak el, hogy a szolgáló Krisztus átformál. Ugye az alapvető ige az volt, hogy Jézus Krisztusban elváltozunk. Jézus Krisztusban megváltozunk. Egy pillanat alatt, akkor annak idején, amikor ő majd visszajön dicsőségben, nyilvánvalóan, és minden tért meghajol majd előtte, akár hittek benne, akár nem hittek benne, Jézus Krisztus, amikor eljön dicsőségben, minden tért meghajol előtte, és akkor mi majd átváltozunk. Ha meghaltunk, föltámadunk. Ha még élünk, átváltozunk. De azt gondolom, nagyon fontos kifejezni azt, hogy ez nem csak akkor történik meg. Az átváltozás, a teljes átváltozás akkor történik majd meg. De az Úristennek a szent lelke az itt és most munkálkodik bennünk. Ahogyan tegnap is hallhattuk a katolikus templomban az ige hirdetést, úgy, ahogyan háromszor is megszólítja és fölépíti, és újra erőt ad ennek a kompromitálódó és nehéz helyzetbe kerülő tanítványnak, a feltámadott Úr Jézus Krisztus Pétert megszólítja, és azt mondja neki, hogy legeltesd az én nyomaimat. És újra visszahelyezi őt a hivatalába. Ahogyan háromszor megtagadta őt, hallottuk tegnap, háromszor kérdezi ezt meg Jézus. Teljesen új elem volt ez. Nagyon köszönöm a tegnapi ige hirdetésedet, kedves Ilonka, mert nem jött még így elém ez az ige. Tudod, hogy visszakérdez Jézus, hogy szeretsz engem, és aztán Péterben így elfogy ez a türelem. Te tudod, hogy szeretsz engem. Miért kérdezed ezt? És ebben átéli a teljes gyöngeségét, teljes erőtlenségét ez az apostollá váló ember. És így tapasztaljuk meg azt, hogy Jézus átformál bennünket. Győzött. Van egy énekünk, szerintem nem csak evangélikus berkekben énekeljük, hanem reformátusok is, meg máshol is, hogy győztél bennem. És valójában ez egy hatalmas nagy küzdelme az Úr Jézus Krisztusnak. Legyőzte a halált a Golgotai kereszten, átadta Istennek a és levetette a mélybe, a pokolba a mi bűneinket, és átadta teljesen azt, ami az övé, az egész emberiségnek. A föltámadásával kinyílt minden, minden csoda, minden lehetőség, és ez önmagában, ez a tény formál át bennünket, és ez lett lebontva hétköznapra, a hétköznapi üzenetekre, és az ökumenikus imahét különböző napjaira, hogy hogyan formál át bennünket az értünk, és bennünk szolgáló, és nekünk szolgáló Krisztus. Hogyan formálódunk át mi magunk is a csendes várakozásban. Hogyan formál át bennünket a szenvedő szolga, ahogyan Jézus Krisztus az Isten szenvedő szolgája. Hogy neki ezt mind át kellett élni, a bűn mélységét meg kellett tapasztalnia, ahogyan a kárpit, templom kárpitja ketté hasadt, amikor Jézus kilehelte a lelkét, hogy Isten szíve szakadt meg az emberért. Te érted, és én értem, te miattad, és én miattam. Ott a Golgotai kereszten. És hogyan formál át bennünket az Úr Jézus Krisztus gonosz feletti győzelme. Hogyan tapasztaljuk ezt meg. Hogyan formál át bennünket az Úr Jézus békessége. Az, hogy bármivel találkozunk az életünkben, mivel Jézus Krisztus békessége. Az, hogy drága áron vásároltak meg bennünket, és Isten országának tagjai vagyunk, és útlevelünk van oda, és annak a mennyei országnak a polgárai vagyunk itt és most, ezért bármi érhet bennünket. Ez átformál, hogy az övéi vagyunk, és nem szakíthat el bennünket semmi sem őtőle. Akárhogyan rettentenek meg bennünket, akárhogyan akarnak félelembe hozni bennünket, akárhogyan is bagatellizálják el, és nevetségesítik meg a mi hitünket, a mi bizonságtételünket. Ő benne vagyunk, ő benne élünk, ő benne mozgunk, és ez a békesség igenis átformál bennünket. Át kell, hogy formáljon. Isten álhatatos szeretete átformál bennünket. Hogy megtapasztaljuk azt, hogy ő szeret bennünket. Megtapasztaljuk azt, hogy ma is szeretett bennünket, és hogy tegnap is. Már itt és most, kedves testvérek, hadd mondjam el, mert nem bírom már egyszerűen magamban tartani. Ma délután volt egy nagyon kedves találkozásom, hozom haza a Rékámat, a középsőt az óvodából, és találkozom a húgom papával és mamával. Ők voltak azok, akikért, illetve az ő családjukért imádkoztunk hétfőn. Olyan nagyon megindult lélekkel. A kisgyermek egy baleset folytán elég hihetetlenül esett le valamilyen hőtárolós kályháról, és úgy ütötte meg magát, hogy elállt a légzése, és nem tudták újraéleszteni. Több mint 20 percig vártak a mentőre, eddig nem történt meg semmi. Ugye ilyenkor kérdés az, hogy hogyan jön vissza az ő elméje, hogyan jön vissza az agyi funkciók, stb. Nem tudták ezt megtenni, csak a kórházban. Hihetetlen sok idő. Tudjuk nagyon jól, én magam is tanultam biológiából, ha valakit 25 percig nem élesztenek újra, és a vér nem kerül az agyba, oxigént nem kap az agy, akkor 25 perc után már menthetetlen károsodások vannak. Ez a kisgyermek mára már elmondta az osztálytársainak a nevét, mozgatja kezét, lábát, és dicsőség az Úrnak. Ez dicsőség. Kedves testvérek, ha valaki azt mondja nektek, hogy Isten erőtelen, és nem tesz ma csodákat, akkor erre gondoljatok vissza. Imádkoztunk. Megindult lélekkel imádkoztunk. És érkezett a kórházban az SMS, az Árpi írta, az édesapa, hogy nagyon sok barátunk van. Tudta azt, hogy az ökumenikus imahéten értük, imádkozunk, és gondolunk rájuk. Nem csak azért, mert katolikusok, és akkor illik, meg tetszik, meg minden, nem, dehogy is. És nem csak azért, mert a sacikám, a legnagyobbikom, az osztálytársa Somának, ennek a kisfiúnak, aki leesett, nem csak ezért, hanem azért, mert egyek vagyunk Krisztusban. És amikor szükség van, akkor mindenkire szükség van. Akkor egy emberként kell megállni, akkor egy emberként kell összekulcsolni a kezünket, kedves testvérek, észre kell venni azt, hogy háború van, harc van, küzdelem van. Küzdelem van a te lelkedért, küzdelem van azért, hogy az Istennek a népe, az ő választott népe elgyengüljön. Hogy azt mondja, hogy nem érdemes, azt mondja, hogy föladom, azt mondja, hogy minek tovább. Önmagamat is megnézve magamat a tükörben azt tudom megállapítani, hogy nem érdemes. Újra és újra visszaesem a bűneimbe, újra és újra azok a hitványságok vannak bennem, amiért megkeseredik tőlem az egész családom, a gyülekezetem, magába fordul és kétségbe esik, és azt mondja, hogy mi van, ki vezet bennünket, hogyan vezet bennünket tovább, ha magamra nézek, akkor valóban ez lehet a tapasztalatom, mert megbántani akar, és megbántani jön a gonosz, és megkísérteni jön. És amikor azt tapasztaljuk, hogy imádkozunk valakiért, ez pontosan olyan, higgyétek el, ez pontosan olyan csoda volt, mint annak idején, amikor Jézus direkt várakozik 4 napig Lázáron. Mondják neki, Lázár, a te barátod meghalt. Gyere gyorsan, és Jézus elkezd mindenféléket csinálni, amiket nem csinált addig. Várakozik, nem siet, nem szaporázza meg a lépteit. Miért? Mert 4. napra akar odaérni. Mert a zsidók folyamatosan azt hitték, hogy 3 napig a lélek még ott van a meghalt ember körül. Direkt megy oda Jézus a 4. napra. Azért megy oda a 4. napra, hogy megtapasztalják azt, hogy Istennek minden lehetséges. Aki Krisztusban van, annak minden lehetséges. Még az is, hogy megértsd az Istennek az akaratát. Még az is lehetséges. A legnagyobb küzdelem tehát most te érted folyik. A legnagyobb harc te érted folyik. Hogy maradj meg a Krisztusban, hogy az, amit megkaptál, azt tartsd meg. Ne mossál össze semmit sem. Ez az ökumenikus imahét sem arra alkalom, hogy most gyülekezetet válasszunk magunknak. Hogy melyikünk ki a legszimpatikusabb prédikáció, hogy ehhez hasonló. Menj el, gyorsan menj el, ha nincsen saját gyülekezeted, vagy még nem vagy megkeresztelve, vagy nem kötődsz valakihez, menj el gyorsan a legközelebbi templomba. Menj el gyorsan. És tudd meg, hogy az Úrnál nincsen nagyobb. És hogy ő neki van ereje ahhoz, hogy olyan békességet adjon, amihez semmi nem ér föl. És igenis csodákat művel. És 25 perc eltelik. És ki tudja még, hogy mennyi perc telik el a Sománál. Nem tudom pontosan ezeket az adatokat. És megtörténik a csoda. Aztán jön velem a papa szembe, amit kezdtem el mondani, jövünk haza az óvodából. Azt mondja nekem, hogy hát tisztelendő úr, jó hírek vannak, egyre több területét használja már a kicsi Soma. Hát állítólag van valami károsodás a jobb agyféltekében, de a férfiak úgyis a balt használják. Hát mondom, imádkozzunk azért a jobb féltekéért, azért még egy kicsikét. Tündéri volt. Egyszerűen megindító volt. Nem állunk meg itt. Nem állunk meg itt. Nem érjük be kevesebben, mint amit a Krisztus adott nekünk. A mindent. A teljes gyógyulást. Az örömöt, a teljes békességet, a visszaállítást, ahogyan tegnap hallhattuk az ige hirdetésben, hogy állítja helyre, hogy állítja vissza Pétert, és teszi újra apostollá, és adja neki azt a küldetést, amit az elhívásakor annak idején embereket fogsz halászni, olvastuk Lukács 5-ben, aztán János evangéliumák végén pedig azt olvassuk, hogy újra, hogy legeltest, megbocsátom neked mindent. Mindent, amit eddig tettél, minden bénaságodat, gyengeségedet, ezután is lesznek. Tudjuk, hogy bizonytalanodtak el Pál és Péter, hogyan kezdtek el beszélgetni, meg vitatkozni arról, hogy most zsidónak kellene lenni először ahhoz egy pogány ember létére, hogy keresztény legyen. Ez nagy kérdés volt. És megküzdötték, és fenyítették egymást, és mondták, hogy intették Krisztusban szabadság van. De nekik ezt meg kellett harcolni. Ilyen harcaik vannak. Hogy Krisztus igazsága győzedelmeskedjen az életünkben, a családi életünkben, a gyermeknevelésünkben, minden egyes emberi kapcsolatunkban, és elfogadjuk tőle az ő végzését. Azért választottam ezt az igét, mert több ige közül tudtam volna választani, de úgy éreztem, hogy ebben az igében, amit a Jelenések könyvében Jézus mond ennek az apostolnak, János apostolnak egyébként, hogy mondja meg ennek a 7 gyülekezetnek, itt most azt olvassuk a Laodicei gyülekezetnek, pedig ezt mondd meg. És olvassuk, és ízlelgessük magunkban ezeket a szavakat. Hogyan uralkodik ő? Ezt érjük tetten. Hogyan tapasztaljuk meg, hogy hosszú tűrő ő? Hogyan tapasztaljuk meg, hogy a békessége átformál? Az Isten szeretete átformál? Ez mind-mind benne van ebben az igében. Van csodálatos summázása ennek az elmúlt hétnek. Ez az ige. Ezért bátorkodtam ezt elővenni most. Mit mond? Akit szeretek, azt megfeddem. Nem így kezdődik, de ez is benne van. Akit szeretek, azt megfeddem. Tegye föl a kezét az, aki bátran tudja vállalni azt, hogy a hívő életében eddig egyenes út volt egész mostanáig, kizárólag öröm, békesség és mindenféle csili-vili dolgok vannak benne az életében. Sehol nem volt elhajlás, sehol nem volt megbicsaklás, sehol nem voltak újabb bűnök, sehol nem volt olyan, ami már magára csodálkozott, hogy Jézusom, ez is bennem van. Ilyenre is képes vagyok. Hát az Úr Jézussal járok együtt. Ő az én vezérem, ő az én pásztorom. Hiszek benne, és mégis ilyen dolgokra vagyok képes. Ilyet teszek. És aztán jön Jézus, és azt mondja, akit szeretek, megfedlem, mert ezt az egészet, ezt a sok kemény szót, amit elmond itt most a Laodicea gyülekezetnek Jézus, hogy mivel nem vagy sem hideg, sem forró, ezért kiköplek a számból, micsoda kemény szó. Micsoda kemény szó. Azért teszem ezt, mert meg akarlak fedeni, hogy lásd, hogy az, ahogyan csinálod, az, ahogyan veszed az életedet, az, ahogyan küzdöd a dolgokat, az nem tőlem van. Megint a magad eszközeivel kezdtél el küzdeni. A dolgaid ellen, a bűneid ellen, a körülményeid ellen. Már megint előjött az, aminek nem kellett volna előjönni. Megint kétségbe estél, megint féltél, megint olyan dolgokra sarkalt téged az életed, nem az én eszközeim. Megint a régi dolgaiddal próbáltad meg megoldani az életedet. Majd erről később beszélek, amikor a tiszta ruháról lesz szó. Megfelel. Ugye Jézus kérdése is valójában milyen meglepő, ahogyan János evangéliumok végén Péter felé intézi ezeket a kérdéseket. Szeretsz engem? Uram, te tudod, hogy én szeretlek. Szeretsz engem? Jobban szeretsz engem, mint ők? Micsoda kérdések ezek, és mégis ezek a kérdések kellenek ahhoz, hogy Péter újra tudja, hogy kegyelemből van minden. Ahogyan az a szirofőníciai asszony is oda megy Jézushoz, gyógyítsd meg az én lányomat. És Jézus nem is figyel rá. Én Izrael elveszett juhaihoz küldettem. De Jézus, gyógyítsd meg! Nem. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és kutyáknak odadobni. Mondd, amikor téged Jézus kutyának nevez, azaz méltatlannak, azaz lebecsül, és azt mondja, hogy csak imádkozzak tovább. Hadd higgyed, hogy én meghallgatom, de még nem jutott el odáig, hogy nem ez az én akaratom. Csak imádkozzál nyugodtan, és azt gondolhatod, hogy Isten majd egyszer meghallgatja, és talán azt gondolod, hogy majd azért fog meghallgatni az Isten, mert annyiszor imádkoztál már hozzá, és annyiszor mondtad el ugyanezeket a szavakat, akkor tapasztald meg, hogy ez nem így van. Tapasztald meg, hogy a Jézussal való élő kapcsolat az, ami egészen másról szól. Azt jelenti, hogy teljesen belesimulni az ő akaratába, elfogadni az ő akaratát. És ez a gyógyítás, ez kedves testvérek, itt kezdődik, amikor megértjük és meghalljuk a saját életünkben azt, hogy nem vagy sem forró, sem hideg, kiköplek a számból. Eleget csámcsogott már rajtam az Isten, nem tudott megrágni, nem tud lenyelni, kiköp a szájából. Megfed bennünket az Úr. Gondoljuk ezt végig, hogy hányszor fedett meg bennünket az Úr. Hányszor mondta, hogy ez így nem jó. Ne csináld ezt tovább. Ne hidd azt. És amikor szívünk teljes szándékával oda mentünk, és nem tapasztaltunk gyógyulást, nem tapasztaltuk meg azt, hogy Isten erő és hatalom lenne az életünkben. Nem is olyan régen találkoztam, ma is találkoztam hitoktatónkkal, mindig találkozom Ildikóval, és ő azt mondta, hogy egyszer nemrégiben részt vett egy ilyen termékbemutatón, ahol mindenféle egészségi eszközöket mutattak be, hogy ilyen ágy, meg olyan masszírozó, meg ilyen cucc, meg olyan cucc, 500 ezer forint, 1 millió forint, 1 millió 200 ezer forint, ismerjük ezeket a dolgokat. Mert ennyire fontos az emberek az egészsége. Ma ez lett a bálvány, az egészség. És az Ildikó kérdezett egyszer vissza, amikor miközben beszélgettünk, hogy és azon nem gondolkodunk el, hogy miért van a betegség az életünkben? Hogy az Isten hova akar vezetni bennünket ezáltal? Hogy mit akar megmutatni? Hogy mi evangélikusok visszagondolhatunk arra, amit az evangélikus útmutatónk az év igéjének tud a 2 Korintus 12.9-ből? Hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz? Miért hisszük el azt, hogy az egyházban és a gyülekezetekben is minden akkor működik rendben, hogyha nincsenek problémák? ez itt a helyzet, meg hogy a családban, meg az iskolában, meg a munkahelyen, hogyha nincsenek problémák, hát hogyan oldjuk meg ezeket a dolgokat? Hogyan? Erre a kérdésre kellene most választ adnunk az igével kapcsolatban, hogy hogyan ad nekünk békességet, hogy hogyan tapasztaljuk meg azt, hogy Krisztus szeret minket, hogy hogyan tart ki mellettünk, hogyan állít helyre bennünket. Ez az ige csodálatosan beszél erről. Azt mondja nekünk, tudom dolgaidat. Amikor az embernek azt mondják, tudom dolgaidat, tudom, mit tettél tavaly nyáron. Van egy ilyen film is, meg aztán van másik, 35. 10. százalék része is, ilyen traileres film. Tudom a te dolgaidat. Tudom a te dolgaidat. Ezt mondja Jézus a gyülekezetnek. Két ember jött közel hozzám most az elmúlt időszakban, két nagyon gazdag ember, az egyiket Zákeusnak hívják, a másikat gazdag ifjúnak hívják. Már nem ez a neve, anyja nem ezt adta neki, kedves gazdag ifjú, amikor megszülettél, csak így nevezték. Hogy a gazdag ifjú, nem tudjuk a nevét, és ez a két ember. Ott van Zákeus, aki fölmászik a fára, egy bizonyos távolságot akar tartani az Úr Jézustól, és is lehívja őt a fáról, Jerikóban, mert azt mondja, ma a te házadban kell megszállanom, és elkezdődik a kommunikáció, és elkezdődik az, hogy Jézus beszél hozzá, aztán vendégséget szervez, aztán csodák történnek, aztán Jézus prédikál, együtt vannak, asztal közösségben vannak, de még mindig nem mondja Jézus, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Csak akkor, amikor ez a Zákeus kifejezi azt, hogy szétoztam. Azt, amit összeharácsoltam, azt, amit összelopkodtam, amit kizsaroltam, amit az emberektől elvettem, ami az én kapcsiságom volt, ami az én Istenem volt, azt a bálványomat én ledöntöm. És arra használom, amire van, szétoztam. Tudom a te dolgaidat. Amíg Jézust be nem engedte ez a Zákeus, abba a szobába, ahogyan a zsidó házat el tudjuk képzelni, ahogyan egy nagy fekvőhely volt az egész, nem volt olyan, hogy amerikai konyhasarok, meg nem tudom, hogy olvasósarok, meg nem, de ilyen dolgok. Ezt is a ház tetején éltek, házba akkor mentek le, amikor fáztak. De mégis egy elzárható részben, a belső szobában volt valami kis szépszerű, nem szárny kombinációs, csak valami egyszerű, de valami elzárható. És amikor ez kinyílt Zákeus életében, akkor mondta Jézus, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Addig lehet játszani a keresztényt, addig meg lehet vezetni az embereket, addig meg lehet vezetni a gyülekezetet, a lelkészeinket, lehet csodálatos gyónásokat mondani, meg minden, de Jézus nem lehet megvezetni azt, hogy tudom a te dolgaidat, tudom. És ameddig nem halljuk az életünk felett azt, hogy akit én szeretek, azt megfeddem, és nem halljuk az életünk felett Jézus szavát, hogy tudom a te dolgaidat, addig nincs a köze hozzánk, addig nincs. És ott van a gazdag ifjú, a másik ember, aki szintén tele volt gazdagsággal, tele volt ambícióval, de tele volt kérdésekkel is. Oda ment Jézushoz, föltette a kérdését. Jézus válaszolt neki, nem teljesen úgy, ahogyan a gazdag ifjú vagy várta volna ezt a választ, de mégis elindult egy kommunikáció, melynek következtében a fiatal ember szomorúan megy el. Nem is tudom, hogy van-e még ehhez hasonló történet, de Jézussal kapcsolatban leírva még a Bibliában. Hogy valaki szomorúan megy el a megváltótól, akinek egy szavára föláll a béna, akinek egy szavára kijön a sírból a hold, a négy napja hulla ember. És bele van írva a Bibliában egy kudarc történet. Szomorúan megy el, bár lehet, hogy ez valami jónak a kezdete, mert megszomorodott, mert megfette Jézus, mert volt valami, ami közéjük állt. A mai kérdés, az első ilyen kérdés, amire válaszolnunk kell mindenképpen, az az, hogy te tudod-e azt. Jó, oké, elfogadom, régóta a Krisztussal jártam, de szeretném megkérdezni, hogy mi az, ami téged most elválaszt az Úr Jézus Krisztustól? Mi az? A büszkeséged talán? Vagy az, hogy a legnagyobb, amit te el tudsz képzelni ajándék, az az egészséged? Vagy a sikered? Vagy a pénzed, vagy mi az, ami elválaszt tőled, illetve a Krisztust elválasztja te tőled. Hogy Jézus kimondhassa a te házad népe felett is, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Mert a gazdag ifjúnak azt mondja, hogy egy valami hiányzik benne. Add el minden vagyonodat és kövess engem. Mert megláttatta ezzel a gazdag ifjúval, hogy neki a vagyona volt a mindene. A vagyona. Abba kapaszkodott. Tudom dolgaidat. Aztán azt mondja Jézus még ebben az igében, nem vagy sem hideg, sem forró. Dante poklában, ahogyan már nem a filmre gondolok, most egy csomó, valahogy itt az ember azt érzi, hogy a filmekről kell beszélnie. Van egy ilyen film, hogy Dante pokla, de most nem arra a Dantére és nem arra a pokolra gondoltam, hanem arra a műre, ami az 1300-as évek közepén, azt hiszem, akkor született, a közönösök vannak a pokolban legelőször. Akik sem hidegek, sem melegek, legalább tudjak veled valamit kezdeni. Hihetetlen volt tegnap az a bizonságtétel, és azt hiszem, hogy a legnagyobb mélységében átéltem, amit Ilonka mondott tegnap. Amikor bizonságot tettél arról, hogy amikor már régóta lelkész voltál, akkor megkérdezték tőled azt, hogy hát persze, hogy szeretlek, Uram, hát szolgálok neked, de szeretsz engem? És amikor mi is ezt tapasztaljuk, ezt a kérdést halljuk Jézustól, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Milyen vagy? Milyen vagy? Tudok veled valamit kezdeni? Régóta jársz már velem együtt, azt hiszed, hogy ismersz engem? Okozok neked meglepetést. Tudod mit? Bocsáss meg a feleségednek. Tudod mit? Kérj a bocsánatot a férjedtől. Tudod mit? Olyan meglepetéseket tud ám Jézus okozni egy 7 év, egy 10 év, egy 30 év házasság után a gyermekekkel való kapcsolatuk olyan fantasztikus meglepetéseket, hogy az csak ma. Azt hiszed, ismered a Krisztust? Figyelj rá! Az ő vele való együttjárás egy együttjárás. Megfogod a kezét, belecsimpaszkodsz, néha fölveszed, néha fölvesz téged, az öletben hordoz. De együtt jársz vele. Erről szól ez az egész élet. A keresztény élet. Nem csak egy egyszer lerendezett harc, egy megtérés, egy dátum. Én megtértem, és akkor mi van? Pétert nem állította helyre tegnap, illetve már 2000 évvel ezelőtt, de a tegnapi igében az Úr Jézus. Ma nem akar helyreállítani bennünket ebben az igében, a laodiceaiaknak írott levélben, üzenetben. Nem vagy sem hideg, sem forró. Legalább valamelyik lennél. Hogy tudnék veled mit kezdeni. Megszoktad a dolgokat? Megszoktad, hogy te vagy az, aki az észt osztja? Megszoktad, hogy te vagy az, akinek az igazsága mindig a végső szó? Megszoktad ezeket a dolgokat? Hát tanuld meg, hogy szelíd vagyok, és alázatos, mondja Jézus. És akkor kapsz megnyugvást, ha fölveszed az ő igáját. Tudod, hányszor nevelt engem az Úr Jézus Krisztus pogányokon keresztül? Pontosan ugyanúgy, ahogy Dávid király esetében. Ott volt az ember, ez a Simei, és elkezdi őt, a Dávid királyt, a királyt, a felkent királyt szapulni. Te vagy a király, menekülsz, meg így csinálsz, úgy csinálsz, te vagy a király, na nézzenek oda, meg ilyesmi, a király. Joáb a hadvezér azt mondja, hadd üssem le ezt a döglött kutyát, mondja Dávidnak. Nem, az Úr engedi meg, hogy szóljon. Én is olyan szívesen oda csaptam volna a pogány embereknek, de nem lehet. Nem lehet, mert az Úristen mindenen keresztül nevel téged, mindenen. A pogány főnöködön, a kemény szívű HRS-en keresztül, a humán erőforrás, vagy ez ugyanaz volt, nem tudtam mindenki. Én az egyházban dolgozom, a feleségem néha beszél ilyen dolgokra. Mindenki, a személyzetisen keresztül, a nem tudom micsoden keresztül, mindenkin keresztül nevel téged az Úr Jézus Krisztus. Hát legyél hideg vagy forró, hogy megértsd az ő üzenetét, hogy milyenné kell lenned, milyenné kell válnod az ő kezében. Olyan vagy, mint egy edény, amelyet a fazekas úgy alakít, hogy megfelelő legyen. És hogyha nem olyanná válsz, hát akkor megfog téged, összegyúr, még egyszer odavág a korongra, és még egyszer elkezd formálni. És ez az, hogy összegyúr, és ez az, hogy odavág, ez fájdalmas. Ez fájdalmas, mert te talán ilyen kemény szívű vagy, és így lehet téged csak nevelni. Azt mondja aztán Jézus, hogy mit mondasz magadról? Ez nagyon érdekes. Azt mondja, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Ugye az ember szíve így keményedik meg. Azt hiszi, hogy most minden rendben van, az Isten szereti őt, most jól mennek a dolgai, és abban a pillanatban elfelejti Istent. Abban a pillanatban elfelejti, az minden kegyelemből van. Hadd olvassak föl nektek egy imádságból egy részletet. Egy olyan imádságot, ami akkor került elém, amikor a gazdasági válság nyilvánvalóvá lett. Hogy már régóta rothad minden ebben a világban. De akkor vált nyilvánvalóvá, mert egy-két nagy cég Amerikában összedőlt. 2008-ban történt ez, és 2008-ban kaptam egy felkérést az Evangélikus Élet, ez a mi heti lapunk, az Evangélikus heti lapja, hogy írjam meg a Isten tisztelet lezáró imádságot. Nagyon gondolkodtam, hogy milyen imádságot írjak, persze ennek nagyon up-to-date-nek kell lenni, és arra gondoltam, hogy nem gondoltam semmire. És egyszer csak meghallottam Max Lucado-nak egy imádságát, amit lefordítottam, és ő ilyeneket írt. Azt mondjam, úgy tűnik, most mindenki veszít valamit, és alapjában rázkodik meg. Mindenhol csak ezt hallani, válság, hiány, nehézség, stb. És milyen ezután? Hallgatunk téged, és igazad volt. Te pontosan tudtad, mit jelent a dolgokat imádni, tisztelni, szeretni, és a pénzt imádni. Kapzsiság, mohóság, bemocskolja a szíved. A pénz szeret, és elhagy téged. Ne helyezd reménységedet a gazdagságba, mert az olyan bizonytalan. A pénz ingatag, bizonytalan, szerető, és most magunkra maradtunk. Nem volt igazunk, amikor azt költöttük, ami nem a miénk. Nem volt igazunk, amikor elhanyagoltuk az imádságot, és elfordultunk a szegényektől, és tőled ulunk. Helytelen volt az a gondolatunk, hogy akár egy fillért is kerestünk, mi nem, te adtad. És most mennyi, atyánk, te elveszed mindezt, és aztán még folytatódik ez az imádság. Egészen megdöbbentő volt ez a látás egy amerikai embertől, aki nyakik benne van abban, hogy amerikai, szegény, és ezeket a dolgokat így meglátja. És azt látjuk, hogy ugyanez van most is. Nem a sajátunkból élünk. Nem akarok én most zöld szövegeket itt mondani, hogy a természetet hogyan használjuk föl, meg minden ilyesmi, de pontosan ez a gondolat az, amelyik idáig vezetett minket. Hogy amikor arról van szó, hogy a karácsony fádat, vagy a karácsonyi ajándékot hitelre vedd meg. Hitelre. Itt a szomszéd templomban. Ugye arra van, jó irányba mutatok? Igen, igen. A madaras Tesco-ban. Akkor, és azt mondjuk, hogy jaj, de jó! Jaj, de jó! Az első három hónapot nem is kell törleszteni, vagy nem tudom most milyen akciók voltak. De az ember így él. Így rendezi be az életét. Ez az életről való felfogás. Nem az, hogy minden kegyelemből van, és nem az, hogy amit az Isten adott neki, azzal éljen, de azzal viszont éljen, az nem. És nem az, hogy az a pillanat, amelyik most van, ha nem éled át, és nem használod föl, és nem Istennel együtt csinálod meg ezt a pillanatot, nagyon csúnya szót használtam, elnézést kérek érte, akkor ez a pillanat menthetetlenül tova tűnik. Hogyha egy pillanat is eltelik az életedben, az Isten nélkül, az Úr Jézus Krisztussal való együttjárás nélkül, ahogyan hallottuk volt most egy egyházmegyei ifjúsági találkozók, ahol az időről volt szó, és ez a mondat elhangzott, akkor az egy időpocsékolás. Tegye föl a kezét, az most lélekben nem kell valóságosan föltenni. Tegye föl a kezét az, akinek hívő létére ez még eddig nem jutott el, hogy az a pillanat, amelyet Jézus Krisztus nélkül cselekedett meg, kidobott idő az ablakán. Mert ez a valóság, ez az igazság. Mert akkor miért értük? Ha nem az örökké valóság csillant meg benne, ha nem az örökké valóság vezetett benne minket, akkor miért? Akkor minek értük meg azt a pillanatot? És órák, hónapok és évek telnek így el az ember életében. Mert mindig azt hiszi, visszatérünk az eredeti bűnesethez, ahhoz, hogy azt hisszük, mi vagyunk az Isten. Olvastam egy kis történetet, nem is már régen. Az ott benne, hogy egy ember az elmegyógyintézetben elkezd randalírozni, éjszaka föláll az éjjeli szekrényén, és elkezdi mondani azt, hogy én vagyok a világ mindenség ura, én vagyok a világ mindenség ura, én vagyok a világ mindenség ura. végre berohannak az ápolók, lecsendesítik őt, meg minden is. De miért mondja ezt? Nem maga a világ mindenség ura. Dehogy nem! Én vagyok a világ mindenség ura. Ki mondta ezt magának? Hát az Isten mondta ezt nekem! Másik szobában megszól egy hang. Nem, én nem mondtam. De valóban így vagyunk. Mi is azt hiszük, hogy minden a miénk, és azt csináljuk, amit akarunk. De ugyanígy a családban, ugyanígy bárhol másod. És amikor azt érezzük, hogy akadályoztatva vagyunk, ha nem lehetünk az, ami bennünk van, de mivel mi hiszünk, ezért amit mi gondolunk, az jó, az nem lehet másképpen, akkor még mártírt is csinálunk magunkból, pedig valami egészen másról szól a dolog. Arról, hogy elgondolkodunk azon, hogy Jézus hogyan épít föl minket. Hogy megfed, meggyógyít, és fölépít. Aztán azt olvassuk, hogy nem tudod, hogy te vagy a szánalmas és nyomorult. Csak az a kérdés, hogy kinek a szemével látod saját magadat. Itt azt olvassuk, megindító ez az írás. Azt mondja, és szemgyógyító írral kentve a szemedet. Itt nem arról van szó, hogy itt vannak szemgyógyító írok, vagy írek. Na mindegy, ne menjünk ebbe bele. Tehát, hogy vannak, amit bárhol így meg lehetne vásárolni. Szó sincsen. Itt arról van szó, hogy lásd magadat úgy, ahogyan Isten lát téged. Lásd a dolgaidat úgy. A cselekedeteidet, a szándékaidat, az érzéseidet, a kívánságaidat, a gondolataidat. Lásd úgy magadat, ahogyan Isten lát téged. És gyógyulj meg! Gyógyulj meg! Lásd! Lásd az életedet! És aztán azt olvassuk, hogy végtőlem tűzben megpróbált aranyat. Egyszer régebben egy ismerősöm, aki ötvösnek készült, elmondta, hogy a legelején az aranyat nagyon egyszerű módon tisztítják. Fölhevítik bizonyos hőmérsékletre, és aztán beletöltik egy csőbe, és aztán meg van mondva, hogy mekkora hőmérsékletre hevítették föl, akkor egyszerűen hol kell szétvágni ezt a csövet, és a salak így egyszerűen levágódik róla. Aztán még magasabb hőmérsékletre, és egyre tisztább arany marad a végén. És az arany nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Az, ami érték ebben az életben. Az, ami érték. Azért mondja Jézus az aranyat, mert hogy megértsd. Mert arról tudunk, hogy az arany az értékes. Hogy ilyen értékes-e az Úr Jézus Krisztus. Minden egyes szava a te számodra. Aztán azt olvassuk, fehér ruha. Védj tőlem fehér ruhát. Ugyanebben a könyvben, a Jelenések könyvében olvassuk, hogy akik a bárány vérében megmosták a ruhát. Tehát bűnbocsánatot nyertek. Ezekről az emberekről van szó. Aztán Máté evangéliumának 22. fejezetében olvassuk azt a király mennyegzőről szóló példázatot, amikor bemegy a király a vacsorához, és azt látja, hogy vannak ott mindenféle emberek, és van olyan, aki nem vette föl az új ruháját. Na erről akartam beszélni az elején, vagy erre utaltam. Hogy van olyan ember, aki az egyházban, a gyülekezetben úgy akar élni, hogy ugye megtért, megváltozott az élete, de nem akar az új életben járni. Azt hiszi, hogy az egész arról szól, hogy a régi életének a dolgait hogyan csempészi át az újban. Luther Márton ezt úgy fogalmazta, nagyon nagy egyszerűséggel, hogy az óember meghalt volna, de megtanult úszni. Ugye, mert a keresztségben magyarázza ezt, hogy a keresztségben meghal az ember önmagának, és föltámad az Úr Jézus Krisztussal együtt. És a föltámadott életét él. Ebben nagyon komoly tanítás van. És azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyet is tudunk érteni. De az ember megtanult úszni. Erről beszél Luther. És ezt az a saját életében nagyon jól tudja, amikor megpróbáljuk azokat a dolgokat, de még módszereket is, meg nehéz helyzeteket is, amiket eddig is így oldottunk meg az életekben, ezeket átmenteni az új életbe. Nem. Jézus egészen új eszközöket ad. Már nem emelheted föl a szabadat. De ez nem egy parancs, hogy nem emelheted föl a szabadat, hanem Jézus szeretete győz meg, hogy hogyan tedd újra azt, amit régen tettél. Ahogyan tiszta és szent volt a szándékod korábban. Hogy ezt hogyan tud megharcolni újra és újra te, a saját életedben, a családodban, a férjeddel, a feleségeddel. hogy hogyan mondasz le minden hátsó szándékodról, hogyan mondasz le a lustaságodról, a tehetetlenségedről, hogyan mondasz le arról, hogy te szeretsz állandóan megsértődni, és ezek az állások alakultak ki, annyira ezeken mennek tönkre mindig a házasságok, hogy megvan, hogy ki mit szokott csinálni. Az egyik vádaskodni szokott, az állandóan, a másik állandóan védekezni szokott. Kényszerből már. És közben mind a ketten eljárnak a templomba, és imádkoznak. És azt mondja, hogy valami újat mutatok neked. Megfeddelek először. És utána megmutatom, hogy nem állásokból, tüzelő állásokból, és harcállásokból, és árkokból, és egymást lőve történik meg a megújult keresztény élet. Hanem én vagyok a feltámadás, és az élet. Oda lehet menni az Úr Jézus Krisztushoz. El lehet mondani, hogy Uram, azt sem tudom, hogy hogy lehetne megújítani az én kapcsolatomat. Azt sem tudom, hogy mi bennem a bűn. Nem tudom, mert magamat Istennek tartom, magamat mindenhatónak tartom, mert magamat jónak és szentnek tartom, Uram, csak azt tudom, hogy baj van. Vagy már túl vagy ezen? Vagy már olyan gondolataid vannak, hogy inkább halljon meg a másik? Inkább halljon meg a főnököd, inkább halljon meg a férjed, a feleséged. Hányszor hallottam ezt? Bűnbánatban, vagy valamilyen közösségben, hogy ezért imádkozott már, mintha nem lenne. Elképzel az életét nélküle. Hihetetlen, mélységes szándékok vannak bennünk. Jézus egyszer azt mondja a tanítványoknak, nem tudjátok, milyen lélek lakozik bennetek. Nem tudjátok. Ha a Szentlélek lakozik bennetek, akkor megtudjátok, mik a Krisztus cselekedetei, és hogy hogyan kell ezeket megélni. Hogy hogyan leszel, vagy forró, vagy hideg, hogy valamit tudjon kezdeni veled az Úr Jézus Krisztus. Hogy megmutassa a szabadítás útját, hogy megmutassa neked, mik azok, amik a megkötözöttségeid, hogy megmutassa neked, mik azok, amik fogva tartanak téged, mik azok a falak, amelyeket te magad húztál félelemből, aggodalmaskodásból. Önbizalomból, stb. Te közéd és az Úr Jézus közé. Azt mondja, hogy ezek azok a szavak, amik után Jézus elmondja azt a csodálatosat, ami az ige hirdetésnek is, és ennek az ökumenikus imahéjének és a záró akkordja. Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön az én trónomon. És amit én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ez az élet Jézus Krisztus győzelméről szól. Arról szól, ami a legnagyobb ajándék. A feltámadás és az élet. Ez pedig bűnbocsánat, bűnbánat és megtérés által lesz a tiéd. És Jézus erre vezet bennünket, újra és újra. És akkor valóban Krisztus uralma egyesít bennünket. Krisztus uralma egyesít bennünket. Testvérek vagyunk. Ahogy tudunk a Somáért együtt imádkozni, ahogyan tudunk egymásért imádkozni, ahogyan tudunk egymás dolgairól. Ahogyan annak idején én is éppen értesültem arról, hogy a baptista gyülekezet helyet keres magának, imádkoztunk értük. Olyan módon is, hogy azt mondtuk, hogy gyertek hozzánk. Ahogyan mi is megtapasztaltuk, hogy nem tudom én hány éven keresztül a református testvéreknél voltunk. Helyet kerestünk magunknak. Hontalanok voltunk. Mi evangélikusok. És imádkoztak értünk. Imádkozzunk egymásért. Voltak ám itt politikusok részéről mindenféle megpróbálkozások, hogy bennünket szétverjenek. Temetővel kapcsolatban, meg pénzadományokkal kapcsolatban, ki mennyi pénzt kap az önkormányzattól, pályázatok útján, meg minden. Most gyűlöljük ezt a közösséget, vagy azt, mert több pénzt kaptak. Kedves testvérek! Nem vagyunk büszkék. Mindennek örülünk, amit Isten ad. És egymásnak testvérei vagyunk. Így tudunk egymásért imádkozni. Hogyha nem tudunk egymásért imádkozni, újra előről kezdi Jézus. Gondold végig, miért nem vagy forró vagy hideg? Miért akar kiköpni téged a szájából Jézus? Hogy miért mondja neked azt, hogy tudom gondolataidat, ismerlek téged, és újra kezd felépíteni téged. Ez a gyógyulás. És életed egyre több területét tudod átadni az ő fennhatóságának. És ekkor tapasztalod meg igazán az ő csodáját, az ő vezetését, hogy a jó pásztor összegyűjt bennünket. Hogy Krisztus békessége valóban békességet ad nekünk, itt és most. Pedig talán semmi nem változott. Fizetésünket nem emelték meg, munkánk nem lett, de a szív megváltozott. Ilyen Urunk van nekünk. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, időről időre nagyon közel kerülünk hozzád, mert időről időre alkalmakat készítesz nekünk, hogy meghalljuk az örök élet beszédét a te szádból. Az idők között pedig csak rohanunk. Sürgetően cselekedjük a dolgainkat, és azt hiszük, hogy akkor történik valami az életünkben, akkor mozgalmas minden, hogyha úgy tűnünk, hogy nagyon elfoglaltak vagyunk. És magunkat is átadjuk. Pedig igazán akkor élünk, hogyha veled éljük a pillanatainkat, óráinkat és éveinket és mindent. És rádöbbenünk arra, hogyha nélküled vagyunk, vagy azt szeretnénk, hogyha nem látnál, vagy nem lennél jelen az életünkben, akkor az nagyon szomorú. Akkor az bűn. Az nélküled eltelt pillanat. És azt már nem lehet visszahozni. Ezért kérünk téged, Urunk, hogy nyisd meg a szívünket, nyisd meg a fülünket, hogy befogadhassuk a te igédet, hogy az növekedhessen bennünk. Hogy a hétköznapi egyszerű cselekedeteinket, felelősségünket, kötelességünket is úgy tudjuk végezni, hogy veled együtt. Hogy könnyebb is mellesleg, de valami csodát tapasztalhatunk meg. Hogy van értelme. Van értelme az egész életünknek. Van értelme annak, amit csinálunk. Mert nem más emberekért csináljuk, és nem mérlegelünk, hogy mennyit kapunk vissza, hanem te neked, és te veled. És ez jó. És Urunk, arra kérünk, hogy ne engedd, hogy megkövesedjünk a mi kereszténységünkben, a mi hitünkben. Ne legyünk olyanok, mint ez a laodicei gyülekezet, amik sem forró, sem hideg, hanem langyos. Ne engedd, hogy langyos keresztények legyünk. Ezt kérjük téged, Urunk, mert kérjük tőled, Urunk, mert nagyon sokszor langyosságot tapasztalunk az életünkben. Hirtelen elénk állnak, megkérdeznek, és olyan választ adunk, amit magunk sem hiszünk el. Nem tudunk dönteni. A mai emberek nem tudunk dönteni. Nem tudják elhatározni magukat. Talán azért, mert nincsen vezérfonál az életükben. Talán azért, mert később is hadd tudják módosítani. Igen, ott leszek majd 6-kor. Talán. Hogyha olyan a kedve, akkor nem megy el. Miért? Miért vagyunk ilyen bizonytalanok? Miért építjük föl így az életünket? Ó, Urunk, szeretnénk ezt most mind te eléd letenni, és azt kérni, hogy ezt vedd el. Hevíts föl bennünket, vagy hűtsél le bennünket, kinek mire van szüksége, hogy kezdeni tudjál velünk valamit. Hogy az ígéd újra teremtő szóval válhasson a mi életünkben is. És újra megtapasztalhassuk, hogy ahol te kimondod a szavadat, igenis csoda történik. Egy csoda történhet a mi életünkben is. Erre hívtál el bennünket. És ezt valóban meg tudjuk mutatni másoknak is. Ez valóban tündököl az emberek előtt. Így kérünk téged, Urunk, hogy ez így legyen valóság. A görög katolikus, római katolikus, református, baptista és evangélikus gyülekezetben itt, Budaörsön, és mindenhol másod, ahol a te nevedet hívják segítségül. Így kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg minket, mert te uralmad valóban egyesít bennünket. Amen.
Az Isten ereje átformál. Erről szól a Biblia. Erről szólt az elmúlt néhány nap, az imahét. Erről szól az én életem. Megtapasztaltam ezt, és remélem, hogy erről szól a te életed is, hogy Isten ereje átformál. Pál apostol azt mondja, hogy az evangélium az Istennek az ereje. az evangélium hangzik, akkor az Istennek az ereje elkezd működni. Ezen az egész héten újra és újra hallottuk azt, hogy milyen fantasztikus az, amikor Isten átformálja az embert. Sokszor láttam már azt, hogy olyan emberek, akik az öngyilkosságon megmenekültek volna, azok találkoztak Istennel, és Isten átformálta őket, és boldog emberek lettek. Láttam olyan házaspárokat, akik már annyira összevesztek, hogy két értelmes szót nem tudtak egymásnak mondani. Szétköltöztek, és csak szívni tudták egymást. És átértem, és megtapasztaltam velük, hogy elkezdtek utána imádkozni, elkezdtek bocsánatot kérni egymástól, és aztán megállt az életük. Láttam olyan embereket, akik a bűnnek olyan mélységét járták meg, ahol azt mondták, hogy onnan már vissza nem lehet jönni. És az Isten ereje átformálta őket, és az Isten fölemelte őket, és aztán családot alapítottak, és normális életet élnek, és Isten szolgálják. Szóval az Isten ereje mindennél nagyobb erő, és mindennél hatalmasabb erő. És azért fontos, hogy ezt az imáltat ezzel foglaljuk össze, mert szeretnék most Budaörs minden gyülekezetének a figyelmébe ajánlani egy fontos lehetőséget. Ennek az évnek a júniusában az első három napban Magyarország legnagyobb evangelizációs lehetősége lesz a Nagy Budapesti Arénában. Három napig Magyarország keresztény gyülekezetei együtt fognak evangelizálni, és itt lesz a Franklin Graham nevű evangélista, aki hirdeti Istennek az igéjét. Lehet, hogy vannak itt valakik, akik 1989, azt hiszem, akkor volt a Billy Graham evangelizáció, az édesapja volt itt. Emlékszik valaki erre? Ez 1989 Népstadion, 80 ezer ember, többen. Én ott voltam középen, még egy ilyen kis fiatal zöldfülű szolgálóként, és azt láttam, hogy sírnak az emberek körülöttem. Nyújtják az emberek a kezüket, hogy kérnek Bibliát. És egy fantasztikus látvány volt látni, hogy Isten ereje átformálja az embereket. És most 2012-ben Magyarországon, Budapesten újra lesz egy ilyen nagy lehetőség, hogy az Isten igéje hangozzon tévén, rádión keresztül, kicsit fölforgassuk Magyarországot. Tehát politikailag, gazdaságilag azt megteszik mások, hanem az Isten erejével. Szóval ne felejtsük el, 2012. június 1-2-3 Budapest a Nagy Sportarénában, és hogy ráhangolódjon a szívünk, és készüljünk erre, egyrészt, hogy éljünk el, másrészt, hogy akár másokat is el tudjunk vinni. Nézzünk meg most egy rövid kis promóciós filmet erről, kicsit bemutatja, hogy mi lesz majd június 1-én, 2-án és 3-án Budapesten.
Kelet-Európa jelentős része évtizedeken át a kommunista rezsimek elnyomása alatt szenvedett. A szabadság ködös álomnak tűnt csupán, a gyülekezetek titokban működhettek. Úgy tűnt, hogy elveszett minden remény. A 90-es évek elején zajló forradalmaknak köszönhetően jelentős szabadságot nyertek ezek az országok, de az emberek hiányérzete megmaradt.
Ennyi évvel a forradalom után az emberek látják, hogy nem elég a politikai szabadság, nem elég, hogy az Európai Unióhoz tartozunk, valami még hiányzik.
Az emberek nem lehettek békét és nyugalmat. Európa ma óriási szükségben van. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek.
2005-ben ezrek találtak reményre Moldovában a helyi gyülekezetek segítségével. Franklin Graham Moldova fővárosában, Kisinyovban tartotta első kelet-európai evangelizációját. A Nemzeti Stadionban rendezett reménységfesztiválon tömegek hallgatták a Jézus Krisztusban elérhető üdvösség üzenetét. Sokan órákat utaztak, hogy hallhassák az örömhírt. Sokan súlyos lelki terhekkel érkeztetek ma este. Gyertek Jézus Krisztushoz! A háromnapos rendezvényen csak nem 94 ezeren vettek részt. Több mint 6900-an jöttek előre, hogy befogadják Krisztust. 2007-ben az ukrán fővárosban, Kijevben került megrendezésre a Reménység Fesztivál. Ám ez a misszió messze túlnyúlt a város határokon.
A rendezvényt az ország 104 pontján élő műholdas közvetítés segítségével is figyelemben kísérték. Ez is hozzájárult a fesztivál országos jelentőségéhez.
A színpadon ukrán zenekarok léptek fel, és ismert személyiségek jelentek meg. Összesen 231.000-en hallották Franklin Graham-től a reménység üzenetét ukrán és orosz tolmácsolásban. A Bibliában úgy olvassuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csak nem 6700-an válaszoltak a felhívásra, és döntöttek Jézus Krisztus követése mellett. 2008-ban a romániai Temesváron rendezték meg a Reménység Fesztivált, 23 évvel azután, hogy Billy Graham ellátogatott a városba. Billy Graham akkor gyülekezetekben prédikált a kommunista vezetés szigorú ellenőrzése alatt. Látogatására most, több mint 2 évtizeddel később, a Reménység Fesztivál estéjén is sokan emlékeztek. Franklin Graham Temesváron tett látogatása egy új generáció elérésére adott lehetőséget Jézus Krisztus nevében. A személyes hívásoknak és a rendezvényt megelőző reklámon köszönhetően összesen 77.000-en vettek részt a háromnapos rendezvényen. Isten azért küldte egyszülött fiát, hogy elvegye a bűneinket. Jézus mindnyájunkért meghalt, és mindnyájunkért folyt a vére. Ma este lehetőséget kapsz az újrakezdésre. Kész vagy-e hozzájönni hit által? Több mint 3900-an válaszoltak a felhívásra, és jöttek előre, hogy befogadják Krisztust. 2009-ben Észtországban rendezték meg a Reménység Fesztivált. Ez a nemzet évtizedeken át a Szovjetunió ellenőrzése alatt állt, de máig nem tudott szabadulni az ürességérzettől.
Az észtek több okból is depressziótól szenvednek. A legfőbb ok az, hogy nem ismerik Istent. Észtországban gyakori az öngyilkosság. Sajnos az én öcsém is öngyilkos lett.
Even my younger brother committed suicide.
Miley Moltzár számára a Reménység Fesztivál lehetőséget kínálta arra, hogy Krisztusban reményt mutathasson az embereknek.
In this festival,
arra számítok, hogy a fesztiválon sokan Krisztushoz jönnek majd. Meg fog változni a szívük.
Jézus Krisztus már nincs a kereszten. Jézus Krisztus él, és itt van ma este, hogy a szívedbe és az életedbe költözzön. Több mint 30.000-en vettek részt Tallinnban a Reménység Fesztiválon, és csaknem 1500-an jöttek előre, hogy befogadják Krisztust.
This is so amazing,
ez egyszerűen csodálatos. Nem találok szavakat. Nagy áldás ez Észtországnak, a gyülekezeteknek és nekem is. Nagyon hálás vagyok Istennek.
2010-ben a lettországi Rigában rendezték meg a Reménység Fesztivált. A helyi gyülekezetek egyesült erővel vettek részt a megmozdulásban, hogy elérjék nemzetüket Krisztusnak, felkeltve ezzel a média érdeklődését is. Azért jöttünk, hogy elmondjuk az embereknek Jézus Krisztus evangéliumát. Több mint 500 gyülekezet vesz részt a szervezésben. A különböző felekezeti hátterű gyülekezetek teológiai véleménykülönbségeiket félretéve egymással együttműködve szeretnék hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát a nemzetüknek. Isten úgy szerette ezt a világot, Isten úgy szeretett téged, hogy elküldte fiát, Jézus Krisztust, hogy megmentsen. Térj haza mennyei atyádhoz. Ő megbocsát neked ma este. Több mint 44.000 vettek részt a Rigai Reménység Fesztiválon, és több mint 3.000-en adták át Krisztusnak az életüket.
Igen, megvallottam a bűneimet, elfogadtam Jézust, és mostantól minden nap imádkozni fogok. Szabadnak érzem magam, teljesen szabadnak.
A Jézus Krisztusba vetett hit sokak életét megváltoztatta már a világnak ezen a részén. De a Billy Graham társaság számára még csak most kezdődik a munka Kelet-Európában.
Más országokba is szeretnék eljutni a térségben, hogy Franklin hirdethesse az evangéliumot az ott élőknek. Sok helyről hívnak bennünket a gyülekezetek. A segítségünket kérik, mert felismerték. Most van az ideje az evangélium hirdetésének. A Reménység Fesztivál reményt nyújt a reménytelen helyzetekben.
Tedd úrrá Jézust az életedben! Bízd rá magad a megváltódra! Ne késlekedj!
Szeretnék köszönöget mondani ezért a kiváltságért, hogy Magyarországra jöhetek prédikálni és hirdetni az Úr Jézus Krisztus evangéliumát. Emlékszem, sok évvel ezelőtt jártam már itt édesapámmal, amikor nagyon nehéz körülmények uralkodtak az országban. Nagy áldás és kiváltság számomra, hogy most ennyi év után visszatérhetek, és nagyon készülök rá. Ezután szeretnék köszönetet mondani az egyházaknak és gyülekezeteknek, valamint a programbizottságnak a meghívásért és támogatásért. Mindez nem valósulhatna meg a segítségetek nélkül. Sokan kérdezték az évek során, hogy mi a legfontosabb dolog, amit egy evangelizáció előkészítése érdekében tehetnek. Emlékszem, édesapám gyakran felelt így erre a kérdésre. Minden evangelizációs megmozdulásnál három fontos dologra van szükség. Az első az ima, a második az ima, a harmadik az ima. Arra kérlek éppen ezért mindnyájatokat, hogy imádkozzunk együtt a nagyszerű evangelizációs rendezvényért, hogy hirdethessük Jézus Krisztus evangéliumát szerte az országotokban. Jézus ezt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Nem vezet más út Istenhez, csak egyedül fián Jézus Krisztuson keresztül. Azért jövünk Magyarországra, hogy őt hirdessük. Köszönöm, hogy meghallottatok. Isten áldjon benneteket.
Tehát Reménység Fesztivál a neve ennek az evangelizációnak. Június 1-2-3 Budapesten a Sportarénában lesz ez a lehetőség. Az elmúlt hetekben Vilniusban volt egy ugyanilyen evangelizáció, ahol zsúfolási tervvel látókon hallgatták az emberek az evangelizációt. És akkora volt az érdeklődés, hogy az a csapat, akik ott dolgoztak, azok jöttek volna Budapestre. Azok nem tudtak eljönni, mert azt mondták, hogy ott kell maradniuk, és a következő hetekben most ott dolgoznak, és újabb evangelizációkat szerveznek, sokkal kisebbeket, nem ilyen nagy mega rendezvényeket. Mert az embereknek van egy vágyuk arra, hogy Istennel találkozzanak, van egy ilyen szellemi vákum. Hát Európában mindenképpen, és szerintem Magyarország is benne van ebben. És ugye Franklin Graham azt mondta, hogy amikor legutoljára az édesapjával itt volt 1989-ben, akkor egy nehéz helyzetben lévő országot látogatott meg. Hát szerintem semmit nem változott azóta a helyzet. Ma egy nehéz helyzetben lévő Magyarországon élünk, ahol a legnagyobb szüksége az embereknek az evangéliumra van. És mivel az imahetünk véget ér, ez nem azt jelenti, hogy az imádságnak is véget kell, hogy érjem. Van nálam ilyen tájékoztató kis füzet, amit majd a végén szívesen adom mindazoknak, akik szeretnének vinni. Ami segít bennünket abban, hogy ne felejtsük el, hogy készülünk erre az evangelizációra. Az egyik egy ilyen tájékoztató, a másiknak az a cím, hogy hozz egy barátot. És arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy hát az imahetünk véget ért az imádságunkban. Készülünk arra, hogy imádkozzunk szomszédért, barátért, családtagért, bárkiért, akinek szüksége van Istenre. Ha hamarabb megtér és hamarabb elkezd járni a gyülekezetbe, az nagyszerű. De ha nem, akkor legfeljebb oda el lehet hívni majd, hogy valamelyik este ott hallja az evangéliumot. Szóval az imádságot ne adjuk abba, mert az imádságra nagyon nagy szükség van. És most szeretném azt kérni, hogy álljunk föl és imádkozni fogunk. És amikor imádkozunk, szeretném, hogyha az imádságunk első néhány másodpercében csöndben lennénk. És ha Isten elénk hoz valakit, és Szentlélek rámutat valakire, hogy ki az az ember, aki talán meg fog térni a következő napokban, vagy erre az evangelizációra el lehet hívni, akkor ne felejtsd el ezt az embert. Imádkozz érte holnap is, holnap után, és azután is. Hívd el a gyülekezetedbe, adj neki egy Bibliát. Imádkozz érte folyamatosan, és lehet, hogy a következő ima héten már ő is itt imádkozik majd velünk. Egy picit legyünk csörbe, és engedjük, hogy Isten hozzon elénk ilyen embereket, és imádkozzunk értük. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked az elmúlt napokat, köszönjük minden egyes estét, amikor az igéd az világosan szólt, és hallottuk a te üzenetedet. Köszönjük azokat az imádságokat, amelyek elhangoztak. És hiszük, Uram, és megtapasztaltuk már sokszor, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyittatik, mert ezt te ígérted meg. És köszönjük, hogy így hittel jöhetünk hozzád, mert te vagy a mi mennyei atyánk, és Krisztusban, ami gondviselünk. Imádkozunk így, Uram, most az országunkért, a népünkért. Imádkozunk, Uram, azért, hogy sok-sok csalódott ember, vagy kiábrándult ember, vagy sok büszke ember, vagy sok gazdag, vagy szegény ember, bármilyen élethelyzetben is van. Imádkozunk azért, hogy az Istennek az igéje, az Istennek az üzenete, az evangélium jusson el hozzájuk. És azért is imádkozunk, Urunk, hogy használja ebben bennünket. Köszönjük, hogy ezen a héten bátorítottál, erősítettél bennünket. Most kérünk téged, hogy küldjél bennünket, hogy a tanúságtételben, a bizonyságtételben tudjunk bátrak és erősek lenni, és határozottak lenni. És imádkozunk így, Uram, a körülöttünk lévő emberekért, munkatársakért, szomszédokért, családtagokért, mindazokért az emberekért, akikkel valamilyen módon összehozol bennünket, hogy tudjunk bizonyságot tenni rólad. És imádkozunk, Uram, azért, hogy Budaörsön ezek a gyülekezetek, amelyekben élünk, ezek a gyülekezetek legyenek erősek, legyenek áldottak, legyenek stabilak, legyen ott a te jelenléted, Uram, minden egyes Isten tiszteleten, misén, minden összejövetelen, ahol a te nevedet segítségül hívják, Urunk, imádkozom azért, hogy legyél ott és áld meg azokat az embereket. És imádkozom ezért a Reménységfesztiválért. Kérünk, Uram, hogy esténként legyen ott az a 10-12 ezer ember, vagy amennyi férőhely van ott a sportarénában, és minél többen hallják az evangéliumot, és minél többen döntsenek Jézus mellett, és hívják be a szívükbe Jézus Krisztust. Kérjük ezt, Uram, áld meg így ezt az egész szervezést, áld meg az egyházakat, áld meg Magyarországot, áld meg a népünket, Uram, és erősíts meg bennünket, hogy téged tudjunk képviselni. És köszönjük, Uram, mindazt, amit teszel, vagy tettél eddig, hálát adunk ezért is. És most így együtt, Uram, a te nevedben, minden gyülekezetből együtt vagyunk, szeretnénk közösen is imádkozni. És elmondjuk, Úr Jézus, a tőle tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Foglaljuk fejet. A baptista gyülekezetből, hogyha tudnátok segíteni abban, hogy jobb meg bal oldalon van mind a két fajta szórólapból. Ha valaki szeretne ebből kérni, akkor nyugodtan fel lehet tenni a kezet, és akkor tudunk belőle adni. Nem tudom, van elég, ha nem, akkor majd később eljutatunk még a gyülekezetekhez. Tehát az egyik egy tájékoztató, a másik pedig abban segít, hogy ne felejtsük a barátainkat elhívni. Egy befejező éneket fogunk még énekelni, amit együtt fogunk megtenni, és amíg a zenészek megérkeznek, addig arra kérek mindenkit, hogy a befejezés után ne siessünk el. Lesz lehetőségünk arra, hogy egy emelettel följebb megyünk, fent van egy nagyobb terem. Remélhetőleg már meg vannak terítve az asztalok, és mindenkit szeretnénk egy ilyen egyszerű kis agapé szeretett vendégségen látni, ott tudunk beszélgetni még. Tehát a befejezés után lépcsőn arra kérek mindenkit, hogy majd fel kell menni a felső szintre, és ott találkozhatunk. És akkor következzen most egy befejező ének, és az ének után majd arra kérem a lelkésztársaimat, hogy gyertek ide, és egy befejező áldást fogunk még mondani.
Oh, dear.
Hogy álljunk föl.
Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, és minden szentének esedezései által könyörülj rajtunk és üdvözítse minket, mint jóságos és ember szerető.
Amen.
Az Úr Jézus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen kedves minnyájatokkal.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon békességet.
Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Amen. És végül az Istennek az ereje, az Istennek a hatalma, és az Istennek a kegyelme nyugodjon meg rajtunk, a városunkon, és a népünkön, az országunkon. Amen.
Amen.
Amen. Isten áldjon bennünket! Tehát még egyszer hadd kérjem azt, hogy ne siessünk el, ha kimegyünk az előtérbe, akkor lépcsőn föl kell menni az első emeletre, és ott lesz majd a szeretett vendégség, mindenkit oda várunk.